Kedves testvéreim, a Jóisten igét ma délután a zsidókhoz írt levél 5. részéből fogjuk olvasni, és a 6. részből is. A zsidókhoz írt levél 5. rész 7. versén kezdjük meg az ige olvasását, és felolvassuk a 6. rész 3. verséig. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult azelé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Erről nekünk sok mondani valunk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményeled erre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig keményeled el való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülnek azt, hogy újból együtt lehetek a testvérekkel ma délután is. Az utóbbi időben, mikor eljöttek az imaházba és együtt lehetünk, mikor megyünk hazafele, és utána is, mikor gondolkozom arról, hogy miről is beszélgettünk, és mit mondott nekem Isten, olyan jó érzést tölt el. Jó azt tudni, hogy testvérek vannak mellettem. Jó egy nagy családba is tartozni. Itt most az Úr Jézus Krisztusról is olvasunk, és aztán olvasunk önmagunkról az igében. Nagyon szép és nagyon csodálatos ige részt olvastunk most, ami az Úr Jézusról szól. Az Úr Jézusról, mint főpapról, mint közbenjáróról, aki eljött, aki a mi főpapunk, aki a mi közbenjárunk. Közbenjárásról azt olvassuk a 7. versben, ki az ő testének napjaiban könyörgéssel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Milyen jó az, hogy egy ilyen közben járunk van, aki nem csak önmagáért Getsemáni kertben járult Istenhez, az Atyához, hanem mi érettünk is. Hisz ismerjük az ő főpapi imáját. Milyen csodálatos az, hogy most is esedezik érettünk. Milyen jó ezt tudni, milyen jó ebben bizonyosnak lenni, hogy van kihez jöjjünk, és ha hozzájöttünk, ő meghallgat bennünket. Ha hozzájövünk, akkor hű és igaz, és megbocsátja mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Már az övéi lehetünk. Aztán a következő versekben olvashatunk önmagunkról is. Azt mondja ennek a levélnek az írója, azt írja, hogy vannak dolgok, amiket nekünk el kell mondanunk, és meg szeretnénk magyarázni, amit nehezen magyarázhatunk. Jézus Krisztusról beszél itt a levél írója. De miért? Azt olvassuk a 11. versben, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valunk van, mivel restek lettetek a hallásra. Miért nehéz megmagyarázni? Miért volt nehéz a levél írójának ezt megmagyarázni? Miért nehéz most a lelkipásztorainknak ezt megmagyarázni? Mert restek vagyunk a hallásra. Egy másik helyen azt olvassuk a Bibliában, hogy gyűjtöttek maguk kerei tanítókat, olyanokat, amilyet ők akartak, hogy viszket az ő fülük. Azt nem akarták hallani, amit Isten mond az ő profétáink keresztül. Nem akarjuk azt hallani, amit Isten mond most az ő szolgáink keresztül, hanem sokszor csak azt akarjuk hallani, ami nekünk tetszik. Amikor Isten, ami lelkünkbe vájkál, amikor megmutatja mi gyengeségeinket, amikor megmutatja a bűneimet, amikor rátoppint, az nem tetszik nekem. Hogy hallgatom az igét, amikor eljövök ide gyülekezetbe? Amikor szól Isten igéje azon a szolgáján keresztül, aki épp itt van a szószéken? Hogy hallgatom? El van tompulva az én hallásom, és nem tudja nekem megmagyarázni? Úgyis csak az van bennem, ami berögződött. Nem is akarom hallani, amit mond, hanem talán kibeszélem majd, háta mögött, másik testvéremmel. Vagy kész vagyok meghallani minden alkalommal, amit az Úr Jézus mond nekem. Azt is olvassuk tovább, hogy mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Megtörténhet az, hogy felnő egy gyermek, már kemény eledelt fogyaszt, és aztán visszatér a tejnek eledeléhez? Nem hallottam ilyet. Vagy ha van is, nagyon kevés van. De sajnos velünk lelki értelemben ez megtörténik sokszor. Nem tetszik nekünk, ami kemény eledel. Nem akarjuk azt rágni, nem akarjuk megemészteni. Nekünk csak az kell, ami könnyű. Amikor simogatják a vállunkat, amikor nem mondják szemünkbe a hibáinkat. Milyen is az, amikor kemény eledelt fogyasztunk? Ezt is olvassuk a Bibliában. Azt olvassuk a 14. versben, az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékiek, gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Nem csak ők gyakorlottak ebben, hogy meglássák, mi a jó és mi a rossz, maga az érzékeik is. Érzik azt, hogy mikor akar a sátán behálózni, érzik azt, hogy mikor van az, amikor rossz dolog történik velem, körülöttem, testvéremben, és el tudom fogadni azt, amikor megintenek, mert én bennem is rossz dolog van. Ez a nagykorúság, amikor értem, amit olvasok, amikor szólhat hozzám Isten az ő igéje által. Nem értettem sokáig ezt a... Nem igazán értettem meg sokáig ezt az igét, miről is van szó. Aztán most egy olyan jó másfél évvel Mihály bátyám magam mellé vett, és elkezdtünk járni, megbíztak a testvérek, hogy menjünk a cigányok közé Királydarócra. És akkor kezdtem megérteni, mit jelent tejnek italával táplálkozni, mit jelent az, hogy keményen leddel táplálkozni. Mikor láttam a testvéreket, hogy olvassák a Bibliát, és nem bomlik, nem értik, hogy mit olvasnak, és mindent meg kell magyarázni, a legegyszerűbb igeverset is, akkor eszembe jutottak ezek az igeversek, és megértettem ezt, hogy mit jelent ez tejnek italával, rávezetni valakit, hogy mit mond az ige, vagy mit jelent az, hogy az Úr tud személyesen, minden nap hozzám szólni. Nem tudok elég hálás lenni annak, hogy megérthetem az ő igéjét minden nap. Mikor kezembe veszem a Bibliát, mikor odafigyelek arra, hogy mit olvasok, mikor érdekel is az, hogy mit akar nekem az Úr mondani, szól hozzám. De ha viszket az én fülem, és betopult a hallásom, már nem szólhat hozzám. Én kívánom azt, hogy hadd legyen a mi fülünk mindig nyitva az Isten igéjére. Hadd járj át minden alkalommal, amikor olvassuk az ő igéjét, amikor halljuk az ő igéjét testvéreinktől. Hadd járj át a mi szíveinket. Hadd töltsön be bennünket nap, mint nap. Most az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekar szolgálata után pedig Sipos Reuel és Sipos Timoteust hallgatjuk meg.
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjába, nem ül a csúfoldók székébe, hanem az út törvényéről emelkedik, és az ő törvényében gyönyörködik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hevad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszól a szél. Ezért nem állanak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az út az igazak útját, és a bűnösök útja pedig semmibe vész.
Századi Zsoltán, újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkoton minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőinek nyája, menjetek be kapuin hálaénekekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké varó szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.
A zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és a zenekar szolgálata után pedig Szabó Anna testvért kérjük. Thank you.
Amikor ma délutánra nézegettem a verseket, láttam, hogy a téma lelki nagykorúság, és mégis úgy döntöttem, hogy inkább néhány gondolatot elmondanék a testvéreknek. Úgy elkezdtem számolgatni, hogy hány éve döntöttem az Úr mellett is. 16 éves koromban, hála az Úrnak, én is letehettem az ő kezébe az életemet, annak már 24 éve. És ha a 24 évet számoljuk, egy érett fiatalra gondolok, aki nagykorúnak számít, de gondolom Isten nem így számítja a lelki nagykorúságot, és az énekórán énekeltük azt az éneket, hát csak levél a fájdalom, lásd üdvözítőt sír. Úgy magamban néztem és kerestem, vajon milyen az életem, hogy látja Isten, mit talál, talál gyümölcsöt, vagy csak levelet? Nagyon hálás vagyok a gyülekezetért. Már délelőtt is szólt hozzám Isten is. Úgy érzem, hogy valahányszor itt vagyunk, mindig formálja, faragja az életemet, lemetszi azokat a hajtásokat, amik nem odavalók. És úgy a testvérek bizonyságtételei által, vagy otthon az ige által, amikor kezünkbe vesszük az igét, számíthatunk arra, hogy ha akarunk Isten útján járni, akkor ő vezet. Egy éneket találtam, ami talán jobban el tudja mondani a vágyamat, mint ahogy én most elmondhatnám, és ezt szeretném elénekelni.
És töltsd be szívemet.
újra kérjük a zenekar szolgálatát. Aztán annak is örülünk, hogy Kui testvért az Úr átvezette az elmúlt időszakban a betegségen megpróbáltatáson, és itt lehet közöttünk, és majd a zenekar szolgálata után kérjük egy szolgálatra Kui testvért is.
Isten kegyelméből állok itt. Nem voltam és vagyok. Ha jól emlékszem, a tegnap reggeli ige magyarázat avval kezdődött, hogy az Úr nem érdem szerint fizet mindenkinek. Nekem sem fizetett érdemem szerint, mert 3 napig nem tudtam magamról, és az Úr fölébresztett. Isten kegyelme javoltából köszönöm nagyon a gyülekezetnek, a testvéreknek, hogy imádkoztak értem. Tudom, hiszem, hogy a testvérek imája tartott meg, mentett meg a haláltól. Külön azoknak köszönöm, akik eljöttek hozzám a kórházba, és haza is meglátogattak az én nyomorúságomban. Dicsőség az Úrnak, hogy az ő örök irgalmasságának sokaságából tartott meg idáig. Hála neki. Van egy versem, sorsommal összekötetésben áll, és szeretem is, szeretném elmondani. Aranyhegedű. mi lesz a dolgom, ha innen elmegyek? Ezen sokat gondolkoztam én. Elnézést kérek, hogy betegségem miatt kihagy az agyam. Sántitok, és lesz a dolgom, ha innen elmegyek, ezen sokat gondolkoztam én. Ha életfényem egy napon kialszik, testi börtönömből kiszabadulva fölmegyek, és Jézus jön elém. Azt mondjátok, örök pihenés lesz ott azoknak, akik Istent szeretik, azoknak, akik üldözést, gyalázatot, szegénységet, fájdalmat, terhet és gunt Krisztusért örömmel szenvedik. Mit fogok tenni, hogy oda feljutok? Én ott nem a pihenést vágyom, valami mást, zenét. Egy gyémánt kulcsos ezüst húronzengő aranyhegedűt, ez volt mindig a földi álmom. Uram, ha ott leszek fehér ruhában, egy ilyen hegedűt adj nekem, lelkem dallamátó hadon csembelé, ha vonót majd a húrokra teszem, és imádatomat játszom el vele. Kérjetek ti is, kedves testvérek, hangszereket, lantot és gitárt, csellót és mandarint, citerákat, hárfát, dobot, fuvolát, dicsérjük együtt a mennyurát. Harsogjanak kültök, szóljanak dobok, hulljanak térdre mindenek, szent harmóniában olvadjon össze hála, hódolat, magasztalás, erő, dicséret, dicsőség Istennek. De ja, Uram, hogy megbocsájtasz nekem, és mennyi szer, mert annyit vétkezem, megbocsájtod azt is, hogy nem mondom, te tudod, te azt is tudod, mit mástól titkolok, nekem attól is elfordul a szívem, akinek csak néhány végkét ismerem, te pedig bűnnel terhel szívemet, úgy szereted, hogy kezedbe veszed. Érintésed már is gyógyulás, gyógyszered a piros vérforrás, mely ott ered fönt a Golgotán, és most is gyógyít 2000 év után, és mégis mennyi szívbeteg, kik nem akarják, hogy érintse kezed, Uram, ne hagyd őket se betegen, így szólj, hogy minden szív boldog legyen. Amen. Elmuzsikálok egy éneket.
Még egy szolgálatra zenekart, majd Kovács Barna testvért kérjük szolgálatra.
Thank you. Megkértek, hogy néhány szóban számoljak be az albániai útunkról, és ha sikerül majd képeket is vetítni ezzel kapcsolatosan, lehet, hogy érthetőbb lesz, vagy színesebb az, amit elmondok. Amikor a szerb-román határhoz értünk, és jöttünk hazafele, azt kérdezték, hogy honnan jövünk. És azt mondom, hogy Albániából. Akkor valahogy így csinálta a vámosnő, Albániából. Aztán, hogy 500 kilométerre délebb, amikor a másik szerb határnál voltunk, akkor a szerb vámos azt jelenti, hogy Hajde Romania! Ez a kifejezés, hogy Hajde, ez egész Balkánon ismeretes, úgyhogy nem a románok találták fel, vagy tőlünk vették át, nem tudom. Hát, amikor Baricsán testvérnő azt mondta, hogy a szerb nyelvnek fele román, fele magyar, akkor valamit mondott ezáltal, mert a Balkán a nyelveknek egy nagy egyvelege, keveréke, és nagyon könnyen észrevehető a kölcsönhatás, amit tapasztalható egyik nyelvből a másikba, ugye a szerb, macedón, albán, horvát, és így tovább a többi nyelvek között. Hát Albániát szárazon két irányból lehet megközelíteni, vagy Horvátországon keresztül, vagy Horvátországon keresztül Dalmácián végig, Montenegrón át Albániába, és itt Dubrovnikot mindenképp átszeli az ember, ez az Adria gyöngyszeme, vagy pedig másik irányból, észak-kelet irányból, Szerbián keresztül, Macedónián át, és úgy megközelítve Albániát. Hát azt tudni kell, hogy a Balkán déli része nagyon hegyvidékes, és magas hegyek övezik, például a macedón-albán határon a Sárhegység vonul, ami 3000 méter fölötti hegyvonulat. Ahogy egyre délebbre haladunk, már érződik az iszlámnak a hatása, és ez betudható a török hódoltság idejének. Macedónia fővárosa, még a kereszténységnek egy fellegvára, a hegytetőn egy óriási méretű kereszt van, mint itt a Bucsecs-hegységben, de a túlsó oldalán a városnak, a bazár oldalán, ott pedig egy óriási nagy mecset van, és ez is jelzi az, hogy szembeáll a két nagy vallás, és ez érződik az országban. És aztán, mikor átmegyünk Albániába, akkor a legelső kép, ami fogad minket, a bunker. Albániának ma körülbelül 3,5 millió lakosa van, de az elmúlt rendszer, kommunista rendszer több mint 1 millió bunkert épített, hogy legyen hova menekítse a lakosságát, hogyha valaki megtalálná őket támadni. Ugyanakkor ez volt az egyetlen olyan ország Európában és a világon, amelyik kikiáltotta a teljes ateizmust, és azt mondták, hogy Albánia határait nem lépi át Isten. Itt nincs Isten, nem is lesz Isten soha. Hát a bunkerek kora azért lejárt, különféle méretű bunkerek vannak. Családi bunkerek, aztán katonai bunkerek, még ma is léteznek ezek az épületek, de most már egyre inkább a mecsetek megjelenése kezdi uralni az országot, és ebben érződik a 20 évnek a változása. 20 évvel ezelőtt egy templom, egy mecset nem létezett ebben az országban, és most pedig már gombamódra nőnek, nem csak a gyülekezetek szaporodnak, hanem a mecsetek is, és észrevétlenül, illetve nem annyira észrevétlenül, de lassanként lopakodik be, ami eddig csak tradíció volt, az egyre inkább kezdi az emberek tudatát uralni. Hát azért ez az ország fejlődik. Piaca az bőséges, Isten nagyon szép éghajlattal áldotta meg, bőséges a gyümölcs, zöldség, termés. Életemben olyan finom sárgadinnyét nem ettem, mint ott. Ott van igazi aromája és íze ezeknek a gyümölcsöknek. Most volt például a füge érésnek az ideje, és harmadáért lehet venni, mint itt nálunk, és egészen más az íze. Amikor Macedóniába meg akartak kínálni, azt mondták, hogy dinnyével akarnak megkínálni. Hát kiderült, hogy ez a sárga dinnyét ők dinnyének nevezik. Aztán Albániában pedig a görög dinnyét azt lubenicának, ez is egy ismerős kifejezés. De látszik az épületeken a letűnt időknek a nyoma, és a bevakolatlan tömbházak, és nem tudom statikai szempontból mennyire fognak ezek megfelelni a jövőben, de itt él még mindig nagyon sok ember. Aztán látszik, hogy aki már egy kicsit viszi valamire, az levakolja maga körül a házát, a többi pedig úgy marad. Úgy marad. Aztán nagyon gyenge az ivóvíz ellátás, ami jellemző, hogy Albániában az ivóvíz nem iható, és nagyon kevés van belőle. Elavult az ivóvíz rendszer, például Durezben minden délután 5 órától 7 óráig van víznyomás, és akkor mindenki feltölti ezeket a tartályokat, amelyeket az épületek legmagasabb pontján helyezik el, és aztán szabad eséssel van a vízellátás. Azért nem adják tovább a víznyomást, mert olyan nagy a veszteség, hogy ezt egy-két nap alatt aztán az egész készlete elfogyna a városnak. De aztán már az új házak épülnek, hát ez egy tipikus családi ház. Valahogy ilyen méretű házakat építnek. Nem tudom, hogy bujócskáznak a házban, vagy kinek építik ezeket a nagy házakat, de vendégmunkából azért jön a pénz, meg ki tudja még milyen forrásokból. Mindenütt látszik a városoknak, meg a falvaknak az arculata, napról napra változik, nagyon nagy az építkezési láz és kedv. Egyre szebb és szebb épületeket építenek, nagyon drága anyagokkal, például a márvány harmadába kerül, mint nálunk, olcsóbb, mint a csempe, tehát inkább márvánnyal burkolnak, mint csempével. Aztán a modern strandok jelentek meg, azt hinni az ember, hogy Görögországban van, ami különben nincs messze tőlük, de a fényüzésben igyekeznek megelőzni akár Olaszországot, vagy Görögországot is. Nagyon szép strandok, üdülő övezetek jelentek meg, aztán új lakóházak, tömbházak épülnek. Mindenhol városokra jellemző az, hogy nagyon nagy az építkezési láz. Körülbelül 6-7 évvel indulhatott ez el, és városok arculata teljesen megváltozik. Néhány dolgot magáról az országról, következő. Ez a Krúja vára, a következő kép, igen. Krúja vára, hát ez mondhatni nekik a vajdahunyadjuk, mert Krúja várát annak idején Skanderbeg őrizte, és ő lakott itt ebben a várban, persze most már csak romjai vannak, és amikor ezt a várat és a benne levő múzeumot meglátogattuk, akkor kiderült, hogy még elég meleg a kapcsolat a magyarok és az albánok között, mert Skanderbeg nagyon jó baráti kapcsolatot ápolt, hogy a Skanderbeg az ő nemzeti hősük, a mi nemzeti hősünkkel, és pedig Hunyadi Jánossal, és csak néhány dolgot lehet továbbvinni. Tehát a régi városokra jellemző ez a balkáni bazár, és a bazár kereskedelem, ahol nincs kitéve semminek sem az ára, és megsértődnek, hogyha nem alkudoznak az emberek. De azt se bánják, hogyha a dupláját kínálja valaki az árának. Itt a múzeumban van a Skanderbegnek ez a szobor együttese, és amikor az idegen vezető észrevette, hogy megszólaltunk magyarul, a csoportból azonnal kiszúrt, és azt mondja, ti magyarok vagytok. És azt mondja, mutatok én még nektek valamit, ahogy megyünk tovább a múzeumban. És aztán, amikor eljutottunk ebbe a terembe, ahol Hunyadi János méltatták, tudom, azt mondja, a románok másképp nevezik, de ti János Hunyadinak nevezitek, és jó volt látni, hogy, hogy becsülik és értékelik a mi népünket. Nem tudom, hogy mai időben mennyi áldást hoz az albánokra a magyar jelenlét, de jó lenne, hogyha minél többet. Az albán gyülekezeti életről, hát 20 évvel ezelőtt kezdődött a misszió ebben az országban, és nagyon sok gyülekezet alakult meg. Itt képeket látunk a Duresi evangéliumi gyülekezetből, ami az egyik legnagyobb ott azon a vidéken, de nem hiszem, hogy elérje a százat a tagoknak a száma. Fiatalok járnak a gyülekezetekbe, hiányzik az idős réteg. Nagyon nehéz evangelizálni ezeket az embereket, akiket 50 évig úgy neveltek fel, hogy nincs Isten, és nincs is szükségünk Istenre. Egyáltalán hiányzik, nem csak az ismeretükből, a kultúrájukból, Istennek a jelenléte, az ige ismerete teljesen hiányzik. Ezért inkább a fiatalok fogékonyak az evangéliumra, az evangélium hirdetésére. Aztán feltevődik a kérdés, hogy mit keresünk mi ott ebben az országban. Egy erdélyi magyar család. Hát a nyelvi kapcsolatok már előnyünkre válnak, hogy románul is, magyarul is tudunk, mert ez később kiderült, hogy a kommunikációban segít. Hát mit kerestünk mi ott, vagy mit keresünk ott? Sebestyén testvér, amikor itt volt tavaly, elmondta, hogy felkérést kaptunk arra, hogy az albáni misszióba, gyermek misszióba besegítsünk a következő években. Hát Durezben ez a második legnagyobb városa Albániának, ez a kikötőváros. Van a missziós központunk, mely egy nagyon szép épület amúgy, de jellemző ez a 90-es évek elején, amikor építkeztek, szimpla üveggel építették be az ablakokat, kémény nélkül fogták fel az építkezést, tehát fűtés nélkül, most pedig bebizonyosodott, hogy télen szükség van fűtésre, nyáron pedig hűtésre, mert nem lehet elbírni azt a nagy hőséget. A másik oka, hogy miért kerültünk mi oda, Máki és Ruth, ők voltak itt a mi gyülekezetünkben 2,5 évvel ezelőtt. Ők eddig ott szolgáltak, és télen pedig elköltöztek Angliába, Máki ott Biblia iskolába ment, és nem tettek ígéretet arra, hogy ha visszajönnek, akkor a gyermekmisszióba fogják folytatni. És bár felépült 15 évvel ezelőtt egy szép missziós munka, úgy látszott, hogy összezsugorodik és hanyatlóban van, és maradt két aktív munkatársunk, két testvérnő, akik szolgálnak, a harmadik pedig magát az épületet takarítja, tartja a karban, és a vendégeket, akik odaérkeznek, azokat rendezi. Tehát szükség van arra, hogy újabb kapcsolatokat építsünk a gyülekezetekkel, és a missziót fellendítsük, újabb főállású munkatársakat találjunk. Aztán ebben az évben, most ebben az időszakban jött egy munkacsoport Írországból, akik azért jöttek, hogy az épületet újítsuk fel, és a fűtés-hűtés rendszert megoldjuk, álmennyezetet építsenek be a földszintre és az első emeletre, mivel a beltér nagyon magas volt, és így nehezen volt fűthető és hűthető az épület, és ezek a testvérek nagyon kemény munkát végeztek, 2 héten át dolgoztak, és már a első hét végén láttuk, hogy nem fogjuk tudni befejezni azt, amit elgondoltunk, és kezdtünk aggódni, hogy mi lesz, hogyha félbe maradnak a munkák, mert Albániában az emberek ígérnek, és elfeledkeznek az ígéretükről, cégek megígérnek, hogy ekkora befejezik, és távolról sem sikerült tartani a határidőt. Hát az én feladatom a mindennapi bevásárlás volt, és csak hogy egy bepillantást adjak a testvéreknek, nagyon nehéz úgy műszaki cikket vásárolni egy boltba, ahol nincsenek árak feltüntetve, és ha megkérdezem, hogy mi mennyibe kerül, akkor rám néznek és mondanak egy árat. És például amikor egy kenyérpirítót vettünk, azt kérdeztem, mennyibe kerül, rám nézett, és azt mondja, 3500 lek. Hát mondom, ez jó ár, vagy nem jó? Hát nálunk ez olcsóbb, fele annyiba kerülne. Azt mondják, itt ennyi az ár. Amikor levették a polcról, rajta 4500-et írt, és amikor kérdeztem, hogy mennyi a garancia, azt néztek rám, hogy az meg mire. Ha nem, jó, visszahozza, és becseréljük. És akkor jó, de számlát kapok rá? És akkor azt meg mire magának a számla? De amikor elmentem egy villamossági boltba, és ugye sokszor kellett utána vásárolni a megrendeléseknek, most albánul fogom elmondani, hogy mit vettem, egy kompletet, ehhez kellett support, pláka, priza és fáz. Úgyhogy ez nekem is érthető volt, és aztán, amikor a mennyezeti világításhoz kerestünk, akkor hát nem értette angolul, és akkor mondtam román, hogy plafoner. Ja, plafoner, hát az van. Nagyon sok közös szó van a románból. Aztán végül mégis sikerült, hogy a három fázist bekössék, rekordidő alatt, 5 nap alatt elbírálták a kérelmünket, és jöttek, és bekötötték az igazi 3 fázist. Eddig csak úgy gondoltuk, hogy van 3 fázis az épületben, és mikor le akartuk mérni, kiderült, hogy nincs, csak 2 fázis van behozva az épületben, a harmadik teljesen hiányzik, és sikerült megoldani, kivéve a 3 fázisú órát. Azt mondták, hogy sajnos most nincs a készleten, de ha akarják, szembe levő boltba lehet kapni. Vajon ők honnan kapták? Lehet ugyanattól a cégtől, csak nekünk 2-szer akarják eladni. Hát ilyen frusztrációk érik az embert, hogyha ilyesmiben fog. Amúgy az élet nagyon megy előre, és szeretnék végén néhány imatémát a testvérek elé bocsátani. Nagyon sok mindent el lehetne mondani, mert ez egy külön világ a Balkán. De először is szeretném, hogyha új munkatársakért imádkoznánk, olyanokért, akiket a Jóisten hívott el és szólított meg. Itt van ennek a családnak a képe. Ez a család Koszovóban szolgált 2 éven keresztül az OM missziós társasággal, gyülekezett plantálásban szolgáltak, és most visszajöttek Durezbe, és az Úr elénk hozta őket. Egy nagyon kedves, odaszánt életű család, akiket a Jóisten sokféle ajándékkal látott el a szolgálatra. Megközelítettük őket, és most egy 2 hónapos imádkozás idő van a részükre. Imádkozunk értük, hogyha a Jóistentől van, akkor fogadják el a meghívást, és gyermekmisszióba álljanak be. A vágyunk az, hogy aztán legyen egy másik házaspárunk Tiranában, a fővárosban, egy másik házaspár déli részen, Görögországhoz közeli részeken, és egy másik házaspárunk majd az északi, a montenegrói határhoz közeli részben. Aztán imádkozzanak a testvérek azért is, hogy amíg oda kell utaznom, vagy utaznunk, az Úr adjon biztonságos utazást és közlekedést, mert ott egészen más szabályok uralkodnak. Amikor nincs semmi gond, addig míg az utcasarokhoz nem érünk, de az útkereszteződésnél mindig az megy el, aki bátrabb és ügyesebb. Mindegy, hogy milyen tábla van, mindenki berohan a középre, és akkor ott dudálnak egymásra. És akkor az egyik csak bátrabb lesz, és elmegy, és utána aztán majd bomlik megint a sor, nagy nehezen. A városok nagyon zsúfoltak, mert beépítenek minden talpalatnyi helyet. Már néha úgy látjuk, hogy egymás hegyére hátára építik a lakásokat, és közlekedésre sincs már hely, nemhogy parkolásra. És eltelik néhány nap, míg az ember bátorságot vesz, hogy kimerjen menni autóval ebbe a forgalomba. Aztán végül pedig azért is, hogy az Úr tegye lehetővé, hogy egy internetes honlapot elindítsunk az albán gyerekek számára. Ez már nagyon sok nyelven működik, de szükség van még néhány adminisztrációs dologra, és felelősöket találjunk, akik majd a háttérben végzik a levelezést a gyerekekkel az interneten keresztül. Nagyon nagy a sötétség, nem homály. Ha nálunk homály van, akkor ott tényleg sötétség van. Amikor ha a gyermekeink összetévesztik Isten vagy Jézus Krisztus nevét, ott nekik teljesen mindegy. Sem Jézus Krisztus, sem Isten nem ismerős. És nagyon nagy ereje lenne akár egy ilyen internetes szolgálatnak is, amikor a gyerekek az interneten keresztül bekapcsolódhatnának egy ilyen evangéliumi programba. Hát köszönjük szépen, hogy a testvérek imádkoztak értünk, és még nagyon sok kihívás vár ránk biztosan, de a mi imádságunk az, hogy ne hiába való legyen a mi munkánk, szolgálatunk. Ugye legrövidebb úton 1200 kilométer odáig, de néha 1500-1600-as kilométeres utat is kell megtenni, hogy az Úrnak nem volt közelebb más valaki, akit oda küldjön, hát ő tudja, hogy miért minket választott. Szeretnénk majd olyan nyomot hagyni magunk után, amin majd mások is járhatnak. Köszönöm szépen a testvérek figyelmét.
Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk, aki eljött ma délután meghallgatni a Jóisten igét, és hogy gyakoroljuk ma délután is a testvéri közösséget. Akár gyülekezetünkhöz tartozik, akár még nem tartozik gyülekezetünkhöz, de nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. És hiszem azt, hogy eddig is tapasztaltuk az Úr megszólító kegyelmét. Annak is örülünk, hogy egy kis bepillantást nyerhettünk a külmisszióba is, és majd az összejövetel vége felé majd fogunk is imádkozni a jelzett ima témákért. Most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg még egyszer, azután pedig az igéből fogok szólni. Zsidókhoz írott levelet tanulmányozva, ma délután egy olyan témához érkeztünk, ami szintén nagyon figyelemre méltó, és mondhatom azt, hogy sarokpontja a mi hívő életünknek, mégpedig a lelki nagykorúságnak a témája. Péter apostol úgy beszél, hogy egy hívő ember, amikor újjászületik, új életet kap az Úrtól, akkor olyan, mint egy újszülött csecsemő, aki vágyik és kívánja a hamisítatlan tejet, hogy azon növekedjen az üdvösségre. És valóban így van, és úgy folytatja ott Péter apostol, hogy mivel ti megkóstoltátok, és megizleltétek, hogy jóságos az Úr, viszont nem áll meg itt Péter apostol, hogy maradunk a tejnél, hanem folytatja tovább, hogy felépüljetek lelki házá, szent papságá, és hogy legyetek Isten kivált képen való népe. Hát a családban, úgy hiszem, ahol gyermekek vannak, nagyon sok örömet telik a szülőknek a gyermekekben. És a gondok és problémák és különféle nehézségek ellenére is, mégis a végkicsengés az, hogy örülünk gyermekeinknek. És örülünk annak, amikor látjuk azt, hogy növekednek fizikailag is, értelmileg is. Látjuk azt, hogy haladnak előre, és mennek előre is, így haladnak a felnőtt kor felé. Hát az ige sok helyen úgy mutatja be a mi mennyei atyánkat, mint egy szerető édesapát, vagy mint egy szülőt, és ő is, ahogy ránk tekint, hiszen ő hívott bennünket, hogy az ő gyermekei legyünk, ahogy ránk tekint és figyeli a mi életünket, vajon mit tapasztal nálunk, mit tapasztal a mi életünkben. Ebben az ige szakaszban azt látjuk, hogy a zsidókhoz írt levél címzettjei valami miatt megakadtak, vagy megrekedtek a szellemi fejlődésben. És én gondolom, hogy szomorúsággal a szívében írta le a szerző, akit nem ismerünk, hogy kicsoda pontosan, azt, hogy hát már nem itt kellene tartanotok. Már tanítóknak kellene lennetek. Már olyanok kellene legyetek a lelki életben, akik másokat is elvezettek az igazságra, és megtanítjátok őket arra, hogy hogyan kell hívő életet élni. Hát mi történt veletek? És jó lesz az, hogyha megvizsgáljuk egy néhány gondolatba, hogy mi is történt vajon, vagy hogy volt az, hogy ők megrekedtek ebben a lelki fejlődésben. És hát a sátánnak minden korban, minden időszakban volt gondja arra, hogy különféle dolgokat használjon fel arra, hogy a hívőket megakadályozza abban, hogy kibontakozzon Isten csodálatos terve az életükben. Akkor egyfajta, vagy többfajta kísértés volt, de annak a kornak megfelelő kísértés. Most, amikor mi élünk, akkor a mi korunknak, és a mi társadalmunknak, és a mi berendezkedéseinknek megfelelő kísértéssel támad minket az ördög. Lehet, hogy az már nem válna be, amivel az ókorban, vagy abban az időszakban támadta az embereket. De az ige igaz, amit Péter apostol már lassan 2000 éve, vagy talán 2000 éve leírt, most is igaz, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. Hát az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy a lelki nagykorúság mindenképpen az újjászületéssel kezdődik. Tehát nincs olyan, hogy újjászületés nélkül meg lehet tanulni a hívő életet, és nagykorúvá lehet válni. Tehát nem lehet. Mert a lelki élet elsősorban nem az értelem kérdése, hanem a szívnek a kérdése. És amikor a Biblia a szívről beszél, akkor arról beszél, hogy az az ember lényének a legmélyebb, az érzéseknek a középpontja, és az egész emberi belsőnek, és ahogy Salamon is említi az egyik ige versébe, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát nem lehet lelkileg nagykorúvá válni, bármeddig is tanulna az ember, vagy ismerni a Bibliát elejétől végig, vagy akárhányszor elolvasná. Ha valaki nem született újjá, ha valaki nem született víztől és lélektől, nem láthatja meg az Isten országát. És Pál apostol megfogalmazásában úgy szól ez az újjászületés. Most csak egy kis részt szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy megvilágítsam ezt a gondolatot, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Itt arról van szó ebben a rövid, de nagyon fontos megfogalmazásban, hogy a régi élet lezárult. A régi vágyak lezárultak, megszűntek. A régi kívánságok elmúltak. A régi céloknak vége. Valami új kezdődött. Valami egészen más. És nem csak egy kicsit módosult, hanem egy új teremtés. Valami új jött létre, ahogy az egyik fordításban írja. Valami új. Nem a régit egy kicsit megjavítottuk, feljavítottuk, hanem valami új jött létre. És jó lesz, testvérek, hogyha megvizsgáljuk magunkat, hogy újjá szülhetette már az Úr bennünket. Ahogy most ebben a lelki állapotban vagyunk, vagy ahogy éljük a mi hívő életünket, vagy ahogy próbáljuk élni a mi hívő életünket, eljött-e már ez a fordulópont az életünkben? Ez a kérdés nagyon fontos, és nem azért akarom ezt a kérdést feltenni, hogy valakinek szeretném a megtérését kétségbe vonni, de nagyon fontos az, amit az Úr Jézus elmond. Ha valaki nem született újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nincs oda más út, nem lehet másképpen bejutni, csak is újjászületés, csak is új élet által. Aztán a második dolog, ami már volt itt említve, hogy ha valaki újjá is született, de különféle veszélyek leselkednek az életünkre, és úgy, ahogy gyerekkorban is, én úgy hiszem, hogy minden gyerek átment a gyermekbetegségeken. A bárányhimlőn, vagy különféle himlőfajtákon, vagy kanyaron, ugye most kaptunk erről egy kis anyagot is elektronikus formában, de átmentünk különféle betegségeken. Ha idejében van ez kezelve, akkor nem marad annak semmi nyoma. De hogyha nincs kezelve, ha magára hagyjuk a beteget, akkor maradandó sérüléseket és egy hátrányos helyzetet is eredményezhet. Az egyik dolog, illetve a tovább, amit szeretnék itt megemlíteni, az, hogy ennek a levélnek a címzetjeiről azt mondja az író, hogy eltompult a hallásotok. És ahogy elgondolkodtam, testvérek, ezen a megfogalmazáson, hogy eltompult a hallásotok, úgy arra gondoltam, hogy hát valamikor ez a hallás éles lehetett. Valamikor hallottak jól. Csak azt tud eltompulni, ami valamikor éles volt. Ami valamikor jól működött. És az is eszembe jutott, hogy amikor eldöntöttük azt, hogy autóvezetői jogosítványt szerzünk, akkor volt egy ilyen teszt is. És el kellett menjünk az orrfül gégész orvoshoz, és volt egy hallásvizsgálat. És én úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy hátat kellett fordítsak az orvosnak, és akkor suttogott egy néhány szót. Általában számokat szoktak mondani, és suttogott. Nem állhattunk vele szembe, mert nehogy leolvassuk a szájáról, hogy milyent mond, és akkor így úgy menjünk át a vizsgán, hogy közben nem hallunk rendesen. És volt, aki átment a vizsgán, volt, aki nem ment át a vizsgán. Testvérek, úgy elgondolkodtam azon, hogy ha az autó vezetése ennyire fontos a hallás, és a jó hallás, akkor a lelki élethez vajon nem fontos az, hogy halljunk rendesen. És ezeket az orvosi vizsgálatokat időnként meg kell újítani, hogy nem-e szenvedett károsodást az autóvezetőknek a hallása, 5 évente, 10 évente, nem tudom pontosan, de vajon az Úrral való kapcsolatunkat, testvérek, nem-e kellene újra és újra felülvizsgálni, hogy hallom-e az Úr hangját. És ahogy Illés próféta életével foglalkoztunk most a napokban, Illésnek is egy csodás megtapasztalásban volt része, az Úr felhasználta abban, hogy megdicsőítse az ő nevét. Egy hatalmas összejövetelen, amikor térdre borult a nép, és azt mondta, hogy az Úr az Isten. És Illést is látjuk, hogy annyira felzaklatták ezek a dolgok, ezek az események, bár az Úr csodálatos eszközként használta őt, de neki is szüksége volt arra, hogy ezután a mozgalmas, de ugyanakkor egy nagyon kemény lelki csata után az Úr egy terápiára küldte el, egy 40 napos vándorlásra, egy 40 napos csendességre, hogy újra hallja meg az Úr szelíd hangját. És ismerjük a történetből azt, hogy sokféleképpen, illetve több esemény is volt ott a barlang bejáratánál, volt földrengés, voltak különféle dolgok, de az Úr a szelíd hang által szólt Illéshez. És testvérek, ez a világ megpróbálja túlharsogni az Úr szelíd hangját, az ő jó pásztori hangját, és hadd legyen ez egy következő kérdés, amit az Úr szeretne tőlünk megkérdezni, tőlem is és a testvérektől is, hogy mikor hallottam utoljára az Úrnak ezt a szelíd hangját? Nem arról van szó, hogy mikor voltam utoljára imaházba, vagy mikor hallottam legutoljára igehirdetést, vagy mikor vettem elő a Bibliámat, hanem hogy mikor hallottam legutoljára azt, hogy az Úr személyesen hozzám szólt. És ahogy Illéstől megkérdezte azt, hogy mit csinálsz itt, Illés, akkor tőlem is személyesen az Úr megkérdezte, hogy mit csinálsz, hogy vagy most, És olyan kedves nekem az egyik ének, jól ismerjük ezt az éneket, csupán egy verszakot szeretnék elolvasni ebből. Uram, a csendet vágyom én, ez az éneknek az első sora, de a harmadik verse így szól. Kell, hogy a szívben csend legyen, hogy hangod érthető legyen. Most minden zaj némuljon el, mert szívem csendben rád figyel. Kell, hogy a szívben csend legyen, mert így igéd megérthetem. A kérdés az, hogy mi tompította el a hallásunkat, és nem is azt szeretném az ige által megfejteni, hogy akkor mi tompította el az emberek hallását, hanem főként az, hogy a mi hallásunkat vajon mi tompíthatja el, testvérek. A mi korunkban. Milyen veszélyeknek vagyunk kitéve. És ugyanakkor ez a kérdés arra is rávilágít, hogy mi az, ami lelki visszamaradottságban, vagy visszafejlődésben tart bennünket. Mert Pál apostol arról is beszél, hogy a hit hallásból van. És ha nem halljuk meg az Isten igét, ha nem érzékeljük azt, amit Isten mond nekünk, akkor ki van zárva az, hogy fejlődjünk lelkileg. Hát itt főképpen arra szeretnék rávilágítani, ami már volt bizonyos értelemben itt érintve, hogy korunkban úgy hiszem, hogy a legnagyobb kihívás a média óriási hatás, aminek ki vagyunk téve. És amit Pál apostol megfogalmaz a Timóteushoz írott levélben, hogy eljön majd az az idő, amikor az emberek elfordítják az igazságtól a fülüket, és odafordulnak a hazugsághoz, vagy odafordulnak a mesékhez, vagy a mondákhoz, ahogy az új fordításban van ez írva. És ha médiába belenézünk, akkor zavarosabbnál zavarosabb műsorokat közvetítenek a tévécsatornák. Olyan filmek vesznek körül bennünket, amit tudjuk nagyon jól, hogy nagyon rendezetlen életű emberek játszanak. És különösen a gyermekek és a fiatalok vannak ennek a veszélynek kitéve, mert ahogy ebben az igében is megvan, egy felnőtt vagy egy érettkorú hívő ember különbséget tud tenni a jó és a rossz közt. És amiről látja vagy tudja, hogy rossz, azzal nem foglalkozik. És miért vannak a gyermekeink és a fiatalok veszélyben? A médiával kapcsolatban? Hát főképpen azért, mert gátolja abba, hogy megtérjenek. Nagy gát, nagy megkötözöttség, nagy akadály lehet. És a másik pedig, ha mégis hitre jutnak a gyermekeink, akkor nagyon akadályozza őket abba, hogy lelkileg kibontakozzanak, és lelkileg éretté váljanak. Sokszor meglepő az a tájékozottság, amit itt-ott lehet hallani, hogy mennyire témába vagyunk a filmekkel, különféle műsorokkal, különféle sporteseményekkel kapcsolatban. Vajon ilyen mélyen ismerjük Isten tervét az életünkre is? Ilyen mélyen ismerjük Isten igéjét is? Ennyire tud bennünket lelkesíteni? Az ördögnek ez egy nagy módszere, testvérek, hogy elaltassa még a hívő embereket is, mert a mesével szokták elaltatni a gyerekeket, és az ördög el tudja altatni a felnőtteket is a mesékkel. Még a hívő embereket is. Az is egy kérdés, testvérek, hogy vajon egy hívő család mennyi időt tölt a tévé képernyője előtt, mondjuk egy hét alatt? Milyen műsorokat nézünk? Milyen filmeket, sportközvetítéseket? És mindjárt következik a másik kérdés, hogy egy hívő család mennyi időt tölt imádságban, közösségben? Mennyi időt szánunk beteglátogatásra? Mennyi időt szánunk ima közösségre? Mennyi időt szánunk arra, hogy segítsünk az elveszett lelkeket megmenteni, akikkel lehet, hogy már évek óta egy munkahelyen dolgozunk. Testvérek, nagy a veszélye arra, hogy eltompuljon a hallásunk. És ha az ördög tele harsogja a fülünket sok mindennel, akkor félő, hogy az Úr hangját nem fogjuk meghallani. Indítana az Úr, használni akarna az Úr, de nem halljuk meg az ő hangját. És ezeknek az embereknek, akikről olvastuk, megfásult a szívük. Megkeményedett a szívük. Nem volt már érzékeny Isten igéje is a lelkére után. És ahogy Pál apostol mondja az efézusi levélben, hogy elidegenedtek az Isten élettől. Idegenné vált a számukra. És itt az a kérdés, testvérek, hogy miköze Krisztusnak Béliállal? És miköze a hívőnek hitetlenhez? És miköze a világosságnak a sötétséghez? Az Úr a szívemre helyezte azt, hogy említsem és érintsem ezt a dolgot, mert én tudom, hogy ez egy valóságos probléma, testvérek. És tudom azt, hogy az ördög kárt akar tenni a lelkünkben, és a mi szemünk kívánsága is, a mi vágyaink alapján, amik nagyon is testies és emberies vágyak, el akar minket idegeníteni Isten igéitől, el akar minket idegeníteni a lelkélettől, és ki akarja ölni belőlünk azt az egészséges szomjúságot Isten drága igéje után. Úgy hiszem, hogy itt van az ideje annak, hogyha érint, és úgy hiszem, hogy érint bennünket, itt van az ideje annak, hogy bűnbánatot tartsunk. És értékeljük át azt, hogy mivel töltjük a mi szabadidőnket, mire szánunk időt, mit tartunk fontosnak. Az, hogy a lelkünk egyre tisztább legyen, lelkünk egyre inkább ráhangolódjon Isten tervére és Isten munkájára, vagy pedig engedünk korlátlanul a világ befolyásának. Adjon az Úr jó belátást és bűnbánatot is ezen a területen. Aztán úgy elgondolkodtam mélyebben azon, testvérek, amivel a hatodik rész kezdődik, hogy mondja itt az író, hogy ne kezdjük újra lerakni ezeket, vagy ne beszéljünk újra ezekről az igazságokról, amiket ők már egyszer úgy átéltek. És itt van itt néhány dolog, ami nagyon csodálatos, és hitünknek a drága igazságai. Beszél itt az író a Krisztusról szóló tanításról, tehát az örömhírről, az evangéliumról, aztán a megtérésről, bemerítésről, kézrátételről, a halottak feltámadásáról, ugye, ami egy túlvilági, egy halál utáni élő reménység, és beszél az örök ítéletről, az égi jutalomról. És testvérek, úgy elgondolkodtam azon, hogy ezek a csodálatos igazságok olyan ennyire megfakulhatnak. Ilyen fásultá válhat egy ember, hogy nem jelent már neki semmit. Testvérek, a veszély fennáll. És erről is beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ugyancsak az utolsó időkre elővetítve, hogy mi fog történni, hogy megmarad a kegyesség látszata. Nagyon sok ember életében megmarad a kegyesség látszata. Vissza tud emlékezni, mikor merítkezett be. Vissza tud emlékezni, hogy ki merítette be. Arra is, hogy ki imádkozott kézrátétellel érte. De ahogy telnek az évek, nincs újabb, és nincs újabb átélése az Úrral, nincs élő kapcsolat az Úrral, és ezek a fogalmak teljesen kiürülnek. Nem jelent már semmit, csak egy homályos emléket. Az Úr őrizzen meg bennünket eztől, testvérek, hogy ne tagadjuk meg a kegyességnek az erejét, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. És ebben az örömben akar bennünket az Úr megtartani, és az Úrnak öröme a ti erősségetek, mondja Nehémiás. akkor mégis mi a megoldás, és ezzel szeretném befejezni, hogy hogyan lehet erről a holtpontról elmozdulni. Hogyan is legyen akkor az, hogy fejlődjünk és kibontakozzunk, és ne maradjunk kiskorúak lelkileg. Itt az első vers adja meg erre a megoldást, egy két szavas megoldás, mégpedig az, hogy törekedjünk a tökéletességre. Ma délután is különféle lelki állapotba érkeztünk ide. Van, aki szomjazik Isten élő igéje után, van, aki lehet, hogy közömbösen hallgatja Isten igéit, vagy ami eddig itt történt. Van, aki érzékeli ennek a világnak a nyomását és a veszélyeket, van, aki nem. Úgy beszél erről az Úr Jézus, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mindaddig, amíg Noé bement a bárkába, és nem vettek észre semmit. Nem érzékelték a veszélyt. Nem voltak tudatába, vagy pedig könnyelmen hagyták. Testvérek, az Úr nagyon szeretné azt, hogy mi érzékeljük, és éljük meg úgy a hívő életünket, hogy lássuk és érzékeljük ezeket a dolgokat és történéseket, amik körülöttünk vannak. És lássuk meg azt, hogy hogyan is akar az ördög becsapni bennünket, de lássuk meg mindenképpen azt, hogy milyen drága és áldott dolog az, hogy mi kapcsolatban lehetünk az élő Úrral, akiről Péter azt mondja, hogy Isten hatalma őriz titeket hitáltal az üdvösségre. És ez mindennél több, testvérek. És ez a lelki nagykorúságra vezető út, hogy újjászületés után, az újjászületés úgy folytatódik, hogy nem engedünk teret a testi kívánságoknak, amik újra és újra fel akarnak törni, hanem törekszünk a teljességre, törekszünk a tökéletességre. És Pál apostol egy másik helyen úgy beszél erről a Filippi levélben, hogy amik hátam mögött vannak, ami az elmúlt megtérésem előtt történt, amihez megtérésem még nagyon ragaszkodtam, és nagyon tetszett, és nagyon szenvedélyesen tettem, azokat elfelejtem, hátam mögött hagyom, és amik előttem vannak, azoknak neki dőlök, neki feszülök, és célegyenest, egyenesen a cél felé tartok. Ez a céltudatos élet. És ez egy szüntelen harc. És az Úr Jézus úgy fogalmazta ezt meg, hogy az lehet az én tanítványom, aki megtagadja magát, felveszi a keresztet, és követ engem. És az egyik evangélista még pontosítja, hogy minden nap, tehát nem néha-néha, hanem minden nap felveszi a keresztet, és megtagadja önmagát. Testvéreink, nagyon fontos az, hogy tudatában legyünk, hogy a lelki fejlődés nem jön csak úgy magától. Nem olyan, mint egy gyümölcs, hogy elültetjük, aztán évek múlva csak szedjük róla a gyümölcsöt. Hanem a lelki élet egy állandó harc, egy állandó küzdelem. Mert a kísértő szerte jár. És Pál apostol azt mondja a Filippi levélben, hogy most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. És úgy megfogott, testvérek, ez a kifejezés, hogy páratlan nagyságáért. Pál apostol úgy látta az Úr Jézust, hogy páratlan. Nincs párja. Olyan csodálatos, ahogy Pál apostol beszél az Úr Jézusról. Testvérek, adja meg az Úr, hogy felismerjük, hogyha bennünket is valamit megkörnyékeztek, vagy meg akartak betegíteni. És az az imádságom és az a kívánságom, hogy én is, az én házam népe, és mindenki, aki gyülekezetünk közt tartozik, az Úr vizsgáljon meg bennünket. Adjon megtérést, adjon hozzávaló fordulást, és hadd legyen az, hogy ne legyenek lelki kiskorúak gyülekezetünkből, hanem jussunk el mindnyájan a Krisztusban, a Krisztussal ékeskedő érett férfiúkorra. Amikor megerősödünk, meggyökerezünk, és gyümölcsöt is termünk. És hadd mutassunk ilyen példát gyermekeinknek a családban, a jövő nemzedéknek is, hogy tudják a mi hitünket és ragaszkodásunkat követni. Amen.